Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a 4IG következő évéről, a jövő évi autópályamatricákról és a sertéshús fogyasztásról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Rekordbevétellel fordulhat a számos változást tartogató 2025-ös évre a 4IG. A harmadik negyedévben a csoport nettó árbevétele éves alapon 20,5%-kal, míg EBITDA-ja bő 15%-kal emelkedett. A cégcsoport árbevétele ezzel elérte az 507 milliárd forintot, míg EBITDA-ja közelítette a 170 milliárdot. A 4IG csoport vezérigazgatója azt mondta, a vállalat életében jövőre számos változás következhet be. A telekommunikációs szegmens rebrandje, a novemberben bejelentett műhold program megvalósítása és egy lehetséges terjeszkedés Észak-Macedóniában is 2025-re várható. Fekete Péterrel Maurer Kristóf beszélgetett.
2024 harmadik negyedéve a 4IG számára hogyan jellemezné röviden?
Én azt gondolom, hogy a cégcsoport életében egy nagyon fontos negyedév volt, ugyanis minden idők egyik legerősebb negyedévet tudjuk magunk mögött. Ugye árbevétel tekintetében közel 180 milliárd forintot értünk el, illetve az EBITDA-nk az megharadta az 59 milliárd forintot, tehát ez gyakorlatilag az egyik legerősebb negyedévünk, és ez mutatja a 4IG csoportban rejlő lehetőségeknek a kiaknázását, illetve ebben már látszanak az integrációt követő első szinergiáknak a jelei.
Az idei előző negyedévek ehhez képest hol helyezkedik el ez a harmadik?
Én azt gondolom, hogy ez talán a legerősebb negyedévünk, ugye ebben a negyedévben az árbevétel közel 16%-kal bővült, hogyha a teljes 9 hónapot nézzük, akkor 20%-ot meghaladó mértékben. Ez azt gondolom, hogy szinte minden hónapban túlszárnyaljuk az előző hónapoknak az eredményét, hát ez is ezt mutatja, illetve ennek a szellemében alakult. Nyilván, hogyha sikerül még valamilyen nagyobb akvizíciót végrehajtani, akkor az tovább növelheti a csoportnak a potenciáját, amellett, hogy ugye az organikus növekedés is várhatóan erős lesz a következő negyed években.
Ugye három szegmensre lehet osztani talán a 4IG tevékenységét, az IT, telekommunikáció, valamint most már az űr és védelmi ipar. Ön hogy látja, hogy ezek a szegmensek jelenleg hogyan járulnak hozzá ehhez a jó teljesítményhez, hiszen rekord teljesítményről beszélünk a harmadik negyed évben, ha ilyen megoszlásos arányokról tudunk beszélni.
Igen, hogyha megnézzük ugye a negyedéves megoszlást, akkor azt látjuk, figyelembe véve, hogy ugye minden iparág ugye más érettségi fázisban van. A 2024 a harmadik negyed évében az árbevételünknek 86%-át adta a telekommunikáció, 14%-át az IT, EBITDA vonatkozásában pedig 91% származott telekommunikációból és 9% az IT-ból. Ugye a műholdas, illetve védelmi iparnak a hatása még nem látszik ezekben a számokban, én azt gondolom, hogy ez a következő években fog fölfutni, de én azt várom, hogy a következő években a telekommunikációnak a dominanciája az meg fog maradni, azzal, hogy a műholdas, illetve a védelmi iparnak az aránya is meg fog jelenni itt a számainkban.
Konkrétumot nagyjából, hogy 2020-hányra várják azt, hogy ez is nagyjából kivegye a részét, nyilván ez most jelenleg egy befektetés, körülbelül mikorra várható ez?
Azt gondolom, hogy ugye, ha megnézzük, hogy hol tartunk most, ugye most a jellemzően tervezési fázisban vagyunk, de már a következő 1-2 évben is meg fognak jelenni komoly tételek, azzal, hogyha ugye a különböző Geo és Leo műholdaknak a tervezése, gyártása lezárult. Én azt gondolom, hogy a 2020-as évek derekát követően fognak megjelenni az árbevételnek a jelentős részei, azzal, hogy már most is elkezdődhet ugye az értékesítés, illetve hát ugye vannak olyan programok, amik hamarabb beindulnak.
Műhold program az elmúlt hetek egyik legérdekesebb bejelentése volt, ugye idehaza ritka hasonló. Ha valaki még nem hallott róla, mire kell itt számítani, milyen költségekkel jár ez, pontosan mi is ez a műhold program?
Ugye ez a műhold program, ez már jó pár éve itt a befolyásunk alatt van, és dolgozunk rajta. Ugye még a 90-es években az akkori magyar kormány azt a döntést hozta, hogy nem kíván saját műholdat építeni. Ugye a geostacionális röppályán Magyarországnak voltak frekvenciái, amiket Izraelnek adott át, és ugye az Izraeli Spacecom hasznosította ezeket. Nekünk az volt a gondolatunk, hogy szeretnénk megvalósítani, megtervezni, megépíteni és pályára állítani Magyarország első kereskedelmi geostacionális műholdját. Eznek a realitása alakult ki, ennek a programnak az indításával, ezzel a 26 programmal, amit ugye nemrégiben jelentettünk be. Nagyon fontos, hogy ez már ugye évek óta zajlik, ez az előkészítő munka, most megtörtént a bejelentése, és ugye ez folytatódik gyakorlatilag a tervezéssel, majd az értékesítéssel, valamint majd ugye a megvalósult a gyártása a programnak ugye a röppájára való állításával. Ugye ebben az iparágban nagyon sok komoly szereplő van, jellemzően amerikai, nyugat-európai szereplők. Nehézebb az iparágba bejutni, és azt gondolom, hogy vannak olyan kezdeményezések Magyarországon, akik a segítségünk nélkül nem feltétlenül tudnának bejutni, viszont a 4IG ernyője alatt egy olyan ekoszisztémát tudunk összeállítani, kialakítani, amelynek révén be tudnak ezek a szereplők jutni ebbe a globális mezőnybe. Úgyhogy ez egy rendkívül izgalmas iparág, és hogyha be tudunk tagozódni ezeknek a nagy gyártóvállalatoknak a termelési láncába, mint kisebb szereplő, akkor itt egy nagyon komoly jövő vár ránk.
Átkanyarodnék az elmúlt idő egyik másik nagy bejelentésére, méghozzá, hogy a jövő évtől kezdve egy rebrand történik a cégcsoport körül, ugye a One Rebrand, ez főleg a telekommunikációs szintéren lesz releváns. Miért döntöttek amellett, hogy erre most van szükség?
Igen, ezt is folyamatában érdemes vizsgálni. Ugye, amikor megjelentünk Magyarországon, Albániában, Montenegróban a telekommunikációs szolgáltatások területén, akkor ugye ott már elindultunk ezzel a One Brand-del. Tehát ugye először Montenegróban csináltuk meg a rebrandinget, 22-ben, majd 23-ban Albániában, és nagyon egyszerű, hogy miért van erre szükség, ugyanis akkor megvásároltuk a Digit, az Inviteket, a Vodafont, akkor ugye Digi és a Vodafone esetében ugye aláírtunk az eladó tulajdonosokkal egy szerződést, ami alapján egy bizonyos ideig használhatjuk ezeket a brendeket. Ezeknek a brendeknek a használati joga az gyakorlatilag megszűnik a jövő év elején, tehát egyszerűen ezért is van erre szükség. Másrésztről pedig ugye azzal, hogy elindítottuk ugye az integrációs programot, amivel ugye a telekommunikációs vállalatainkat közös kereskedelmi, illetve infrastruktúrális platformra helyezzük, ezáltal ugye szükséges az, hogy ugye egy új brend alatt értékesítsük egy vállalatként ezeket a szolgáltatásokat, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a tökéletes időpontja annak, hogy ezt megvalósítsuk.
Mire számítanak egyébként ettől a rebrandtől? Milyen költségekkel jár ez egyrészt, és mikorra gondolják, hogy ez meg tud térülni?
Azt gondolom, hogy több milliárdos tételről beszélünk a rebranding kapcsán. Ennek több lába van, hogy a brand kialakítása, tervezése, üzletnek az átbrendelése, de ugyanakkor prosodik hozzá az informatikai háttérnek a kialakítása. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan beruházás, ami néhány év alatt megtérülhet, viszont ugye még annál fontosabb, hogy ezzel az identitásunkat alakítjuk ki, azzal, hogy ugye kivezetjük a Vodafone, Digi, Invitek, Antenna Hungária brendeket, azzal gyakorlatilag nagyon komolyan üzenünk a fogyasztóknak, illetve egy új megközelítéssel, egy új propozícióval fogunk az ügyfelekhez állni, az ügyfél közelség lesz ennek a brendnek a központjában.
Röviden még arra kérdeznék, hogy egyébként az idei 2024-es teljes évtől mire számítanak, most, hogy már 3/4 évet látunk, az év elejé elvárásokhoz képest, mire számítanak 2024 egészében, hogyan fog kinézni?
Szerintem a 2024, ahogy látszik is, ahogy prezentáltuk, ugye ez az elmúlt 12 havi számok, azt hiszem, rekord évünk lesz, és azt gondolom, hogy nagyon jó alapokat teremt arra, hogy tovább növekedjünk 2025-ben. A 25-ös év az nem lesz egy egyszerű év, ugye itt jelentős feladat lesz még az integráció kapcsán, a rebranding kapcsán, illetve jöhetnek újabb akvizíciók, de azt gondolom, hogy nagy lelkesedéssel, illetve motivációval vágunk neki a 25-ös évnek.
A sajtótájékoztatón egy téma nem hangzott el, ami viszont engem érdekel, és arra még rákérdeznék. Ez az RTL és a 4IG közti megállapodás, ami szintén jövő január 1-től indul az RTL Plus streaminggel kapcsolatban. Átkerült oda most rengeteg sportesemény, a Bajnokok Ligája, ami egy elég kelendő portéka Magyarországon. Ettől pontosan mit várnak, mire számítanak ezen a téren?
Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés az RTL-lel, az RTL Plus streaming jogainak ugye a kizárólagos értékesítésére Magyarországon egy rendkívül fontos esemény, hogy azt ugye elmondtuk, hogy gyakorlatilag az RTL Plus, mint a streaming szolgáltatás a mi csomagjaiban lesz kizárólag elérhető Magyarországon, és azt gondolom, hogy egy olyan kínálattal rendelkezik, ami nagyon fontos a magyar családok számára, ezért is szerettük volna megkötni ezt a tranzakciót, ezt a stratégiai együttműködést az RTL-lel, és ez szépen csatlakozik a rebranding folyamatunkba, ugyanis olyan tévészolgáltatásokat tudunk kialakítani, amiben az ügyfelek ezeket a sportprogramokat igénybe tudják venni, anélkül, hogy külön szerződést kelljen kötniük az RTL-lel, az RTL Plusznak a szolgáltatásainak igénybevételére.
A 4IG csoport vezérigazgatójával, Fekete Péterrel Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Már megvásárolhatóak a 2025-ös éves autópálya matricák. Idén is megnyitotta a decemberi elővásárlás lehetőségét a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A NUSZ mind az országos, mind pedig a vármegyei úthasználati jogosultságok esetében elindította az előértékesítést. Az idei évre váltott éves matricák 2025. január 31-én évfélig biztosítanak úthasználati jogosultságot. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT kommunikációs igazgatójával, Marcin Bencével Lakatos László beszélgetett.
Idén is lehetőség lesz most decemberben megvásárolni a következő évre érvényes autópálya matricákat. Mi változik?
A társaságunk a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT 2016 óta biztosít lehetőséget a tárgyévet követő éves matricáknak a megvásárlására. Ez azt jelenti, hogy most is 2024. december 1-től megvásárolhatók a 2025-ös éves országos és éves vármegyei autópálya matricák. A változás leginkább az árakban nyilvánul meg, hiszen egy jogszabály előírja az autópályamatricák árának változását, 3,4%-kal emelkedtek az autópályamatrica árak. A többi az jellemzően nem változott, ez azt jelenti, hogy a 2025-ös autópályamatricák azok 2025. január 1-én 0 órától érvényesek, és 2026. január 31-én éjfélig lesznek érvényesek.
Egyébként ez igaz a vármegye matricákra is?
Az éves országos és az éves vármegyei autópálya matricákra szolgáló szabály érvényes, tehát ez azt jelenti, hogy mindegyiket a tárgyévet követő év január 31-én éjfélig lehet használni, és ez azért fontos, hiszen nagyon sokan vásároltak 2024-es éves országos vagy éves vármegyei autópálya matricákat, amik viszont 2025. január 31-én le fognak járni.
Gondolom akkor a vármegye matricák ára is változik, és a napi, havi és egyéb matricák is.
Az autópálya matrica árak, az e-matrica árak változás, az a jogszabályban rögzített mértéket nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy mindegyik típusra, tehát lehet az az országosok közül a napi, a heti, a havi vagy az éves, illetve a vármegyeiekre is érthetjük, ezek mind az infláció mértékével a jogszabályban meghatározott módszer alapján változtak. Ez azt jelenti, hogy a legnépszerűbb kategória, a D1D kategóriában például az országos éves autópálya matrica 59.210 forintra, az éves vármegyei matrica 6.890 forintra változott.
Egyébként, ha már itt beszélünk ezekről a különböző határidőkről, és ugye az idén megvásárolt matricák attól, hogy idén megvásárolják őket, január 1-e 0 órától lesznek csak érvényesek, ezeket a különböző határidőket, vagy akár az autópályára felhajtás, illetve a vásárlás közt eltelt időket mennyire tartják be az autósok?
A felhasználók számára az a legegyszerűbb megoldás, hogyha a gépjárművükre egy éves országos autópálya matricát vesznek. Ezzel ugye ne van a gond, bármerre mennek a magyarországi köteles úthálózaton, azt használhatják a matrica időtartama alatt. Ahogy beszéltünk is róla, 2025. január 1-től érvényesek a 2025-ös éves autópálya matricák. Az a fő szabály, hogy a felhajtást megelőzően kell megváltani az autópálya matricáját az autósnak, és hogyha ezt elmulasztja, akkor 60 perc a rendelkezésére arra, hogy ezt megtegye. Ez elegendőnek kell lenni ennek az időnek arra, hogy mondjuk egy pihenőhelyen online, például a nemzetiudi.hu-n, vagy akár egy üzemanyagtölt állomáson megvásárolhatja a jogosultságát.
Egyébként az mennyire gyakori, hogy az emberek felhajtanak és csak utólag veszik meg a matricájukat?
Van rá például, előfordul, ez egy kényelmi funkció, amit az jóhiszemű tévesztők érdekében hozott a jogalkotó, és ezzel szoktak élni. Előfordul olyan példa is, amikor valaki például halad az autópályán, vármegyei matricával közlekedik, és elfelejt lehajtani annál a csomópontnál, ameddig a vármegyei autópálya matricája érvényes, ilyenkor is a leendő pótdíját ki tudja váltani 60 percen belül egy autópálya matricával megvásárlásával.
És hát ugye, ha már itt a figyelemről volt szó, meg arról, hogy valaki téveszt vagy nem téveszt, és ugye érdemes odafigyelni, hogy meddig érvényes a meglévő matricánk. Most a vásárlás esetében, amikor mondjuk az éves matricánkat vásárolnánk meg, mire érdemes odafigyelni?
Vásárlás során nagyon fontos az, hogy a járművünknek meg földi kategóriájú autópályamatricát vásároljunk. Ebben egyébként segítséget találhatnak az autósok a nemzetiudi.hu oldalon, illetve az ügyfélszolgálatunk is tud segítséget nyújtani ebben. A legnépszerűbb a személygépkocsikra egyébként a D1D kategória. Nagyon fontos ezen kívül az, hogy például nem adjuk meg az érvényesség idejét a 2025-es éves autópályamatricák. Egyértelműen az elővásárlási időszakban azt jelzik, hogy 2025. január 1-től lesznek érvényesek, de hogyha valaki vásárol egy heti, napi, havi autópályamatricát, akkor ha nem adja meg hogy milyen időpontot szeretné azt kérni, akkor a vásárlás, a sikeres vásárlás időpontjától lesz érvényes. Nagyon fontos, hogy helyesen legyen megadva a felségjelzés, illetve a rendszám. Ezen kívül például előfordul olyan is, hogy egy vármegyei autópályán a vásárlás esetén van, aki rosszul kéri, vagy rosszul állítja be a vármegyét. Erre is fontos odafigyelni. Azért is szoktam ajánlani, hogy a nemzetüdíj.hu oldalunkon vásárolják meg az autópálya maticát, mert ez az online felület, ahol nem kell kényelmi díjat fizetni, és úgy alkottuk meg a felületet, hogy a tévesztések a vásárlásoknál minimálisak legyenek.
És ha már itt emlegettük a vármegye matricákat, melyek azok a vármegyék, amelyek a legnépszerűbbek, illetve van-e olyan vármegye matrica, ami nagyon minimális számban kell el?
A legnépszerűbb vármegyei matrica a Pest megyei, ő kitartóan első helyezett. 2023. decemberében az előző előértékesítési időszakban 57 ezer darabot vásároltak. Jelenleg második helyen van Fejér megye 10 ezer darabbal, a harmadik helyen pedig Győr-Moson-Sopron megye szokott szerepelni 9 ezer darabbal. Viszonylag kevesen vásárolt a Veszprém vármegyei autópálya matricát.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT kommunikációs igazgatójával, Marcin Bencével Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Elindult a sertéshús fogyasztását ösztönző Ünnepeljen malacsal című kampány. Az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Magyar Húsiparosok Szövetsége támogatásával megvalósuló fogyasztás ösztönző akciót idén is az ünnepi időszakra időzítették. Az Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettese azt mondta, a kiegyensúlyozott táplálkozásban kiemelt helyet foglalnak el a vörös húsok, hiszen számos olyan ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek más élelmiszerből nehezen lennének felvehetők, és a kampányban erről is szó lesz. Gici Gergely beszélt arról is, hogy bár az ágazat számos viszontagságon ment keresztül az elmúlt években, a szektor ma már újra stabil pályára állt, és képes kielégíteni a stabil magyarországi sertéshús irányt igényt. Lakatos László interjúja.
Miért kell a sertéshús fogyasztást ösztönözni, hiszen nagyjából csirkét és sertést tesznek a magyarok most, hogy a marha hús igen drága lett?
Hát egyrészt, hogy a jogornak is kell a cégér, szoktuk mondani, de hogy ezt egészen konkrétra fordítsuk, hogy ezt a kampány most már 12 éve csináljuk, 2013-ban volt az első ilyen. Azóta együttműködésben az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Hús Szövetség minden évben szisztematikusan, következetesen megfogalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket a sertéstermékpálya népszerűsítése érdekében megfogalmaz. És hát jól látszik most már ilyen távlatból, hogy igencsak volt termékeny talaja ezeknek az üzeneteknek, hiszen a 2013-as adat az egyfőre eső fogyasztás Magyarországon sertéshúsból az 21-2 kg volt, és ezt most már 33-ra sikerült feltornászni. Tehát ugye önnek teljesen igaza van abban, hogy azt gondolnánk, hogy a magyaroknak nem kell a sertéshús népszerűsíteni, de bizony még egy ilyen hagyományosan sertéshúst fogyasztó nép is, mint amilyenek mi vagyunk. El voltunk maradva az Európai Unió átlagához képest sertéshús fogyasztásban. Ez most már szépen felzárkozott, sőt nem, hogy utolértük, hanem némiképp meg is előztük az Európai Unió átlagát. Tehát mondhatjuk, hogy ennek a következetes kampánymunkának meg van az eredménye, és ez pedig az, hogy felzárkoztunk sertéshús fogyasztásban, és végre azon a polcon van a magyar sertéshús, nem csak az üzletekben, hanem a magyar fogyasztók vásárlási döntéseinél is, ami azt megilleti.
Ugye ilyenkor az év vége felé hagyományosan is több sertéshúst fogyasztunk, hiszen ha az ember belegondol, ilyenkor van a disznótor ideje is általában, illetve hát az év elején a hidegben, ugye hagyományosan, még évszázadokkal korábban ez így alakult ki, és hát ehhez azért valamelyest csatlakoznak az emberek, arról nem beszélve, hogy az ünnepekkor, különösen az új évhez kapcsolódó hiedelmek okán, hát szinte kötelező fogás a malac sült szilveszterkor, vagy legalább a sertéshúsból készült virsli, minimálisan, hogy szerencsét hozzon. Ezzel együtt is érdemes inkább ilyenkor belefogni egy ilyen kampányba, mint mondjuk például nyáron, amikor hagyományosan a könnyebb ételeket választ.
Pontosan erről van szó, tehát egyrészt a hagyomány, amit szeretnénk ezzel ápolni, ugye a klasszikus falusi disznóvágások azért már jóval kevesebb számon valósulnak meg, mint korábban, de ettől függetlenül a nehezebb húsoknak, a kicsit zsírosabb húsoknak a szezonja az inkább a hűvösebb időbe köszöntével, tehát így télen jön el, és hát a hagyományról beszéltünk, és ezt említettük már, akkor azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy a magyarság hagyományában, tradícióiban, sőt kultúrájában igen-igen mélyen gyökerezik a sertésnek a tartása, vágása, feldolgozása és fogyasztása is, tehát ezt a hagyományt viszont semmiképpen nem hagyhatjuk veszni, hiszen a magyar nép tradicionálisan sertés húsfogyasztó nép, és ennek a hagyománya, a közösségi kohéziós ereje az ott él a néplélekben, és ott él mindannyiunkban.
Na most egyébként az, hogy elkezdett emelkedni a sertéshús iránti igény, és egyre szívesebben fogyasztjuk, ezt a magyar gazdák mennyire tudják kiszolgálni? Itt arra gondolok, hogy néhány évvel ezelőtt komoly probléma volt az, hogy alacsony a sertés létszám is Magyarországon, és egyre másra hagytak fel a sertés tenyésztéssel a gazdák. Ez változott volna?
Igen, itt egy trendfordulónak, vagy bízunk benne, hogy trendfordulónak lehetünk szemtanúi, hiszen az elmúlt évek lassú csökkenése, stagnálása úgy tűnik, hogy megáll. Át, és azért egy két év óta most már ismét enyhe növekedésnek indult a sertés létszám. De az a valahol 2,6 milliós állománynál voltunk néhány évvel ezelőtt, és most már 2,7-2,8 millió között vagyunk. Egyébként erre az állományra, illetve erre a szaporulatra, erre a 4,5 milliós vágás számra mondhatjuk azt, hogy Magyarország a saját önellátására abszolút képes. Ugye jelen van mind élő állat, mind a húsok, mind pedig a késztermékek vagy készítmények tekintetében a jelentős import-export, de ez nagyjából kiegyenlíti egymást, tehát a magyarság az képes a saját sertéshús igényét kielégíteni és azt megtermelni, és ráadásul kiváló minőségben és nagyszerű világszintű élelmiszerbiztonság mellett.
Ez azt is jelenti, hogy exportpiacok is vannak a magyar sertéshúsnak, illetve az abból készült termékeknek?
Természetesen igen, itt elsősorban Európáról van szó, de aztán az elmúlt évtizedben egészen szépen felépültek távol-keleti piacok is, úgy mint Japán, Kína, Dél-Korea például, vagy Szingapur. Erre most azért egy komoly árnyékot vett az afrikai sertéspestisnek a megjelenése és az abból fakadó korlátozások és kiviteli tilalmak, de ez nem szegi a késztermékgyártóknak a kedvét. Arról tudok beszámolni, hogy az Agrármarketing Centrum ugye nem csak belföldre dolgozik termékpályakampányokkal, hanem az export élénkítésben, az élelmiszerexport fejlesztésben is igen jelentősen és hatékonyan ott vagyunk, és jó látni azt a folyamatot, hogy a magyar sertéshúst feldolgozó készítménygyártók, azok bizony egyre erősebben, erőteljesebben és egyre nagyobb számmal ott vannak velünk külföldi kiállításokon vagy üzletfejlesztési eseményeken. Ez is azt bizonyítja, hogy a szektor egészen jó erőben van, a termékfejlesztése halad, és mind a termelékenységben, mind a hatékonyságban most már azok a cégek, akik talpon vannak, azok bizony tudnak előre lépni. Ebben természetesen az elmúlt időszak fejlesztései nagyon nagy szerepet játszottak, és hát most is egy történelmi fejlesztés van folyamatban az élelmiszeriparban, aminek eredményeképpen aztán talán a európai vonalába tartozó termelékenységgel és hatékonysággal fognak tudni dolgozni ebben az ágazatban is a feldolgozó cégek, és még exportképesebbé válnak. Úgyhogy az AMC-nél mi kifejezetten nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ezt a folyamatot lemodellezzük, lekövessük, és az exportértékesítést a lehető legtöbb energiával támogassuk.
Na most itt az egészségtudatos táplálkozást hirdetők néhány évvel ezelőtt úgy általában a húsoknak, de leginkább a zsírral kapcsolatos ellenérzések miatt aztán különösen a sertéshúsnak is hadat üzentek. Ezzel mi a helyzet? Ugye már több helyet lehetett olvasni, hogy a zsír az nem feltétlenül az ellenségünk. Ez a fajta gondolkodás, ez most milyen irányba hat? Mennyire kell megküzdeni a különböző valósan vagy hitek alapján épülő gátaknak?
Igen, hát a fogyasztók az utóbbi időben megszaporodott számban találkozhatnak különböző fogyasztási irányokkal, diétákkal, egyes élelmiszerek elhagyását hirdető trendekkel, ha úgy tetszik, de aztán ezek valahogy mindig visszakorrigálnak, és akkor visszatalálunk az egészséges táplálkozáshoz. Én nem vagyok dietetikus, de éppen ezért dietetikust rendszeresen vonunk be ezekbe a kampányokba, és az ő ajánlásuk is az, hogy egy egészséges, változatos életmódot és étrendet követve tarthatjuk fel leginkább az egészségünket, és ebbe bizony heti egyszer a vörös húsok is, mint például a sertéshús, igenis bele kell, hogy tartozzanak. Voltak itt különböző tévhitek, akár a koleszterinre gondolunk, itt is bebizonyosodott most már az elmúlt időszakban, hogy nem maga a zsír vagy annak összetétele, hanem inkább a konyhatechnológiát elkészítési módokban kellett keresni a hibást, úgyhogy én azt gondolom, hogy a konyhatechnológia és a gasztronómia fejlődésével ezeket is egyre inkább szépen ki tudjuk küszöbölni. Tehát igenis a változatos egészséges étrendben a sertéshúsnak helye és szerepe van.
Az Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettesével, Gici Gergellyel, Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövünk.